Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Mai adásunkban is a legérdekesebb beszélgetéseinket hozzuk el önöknek, legyen szó gazdasági, geopolitikai vagy bármilyen más témáról. Ezúttal a távol-kelet nagyhatalma Kína lesz terítéken, ahol először arról számolunk be, hogy januárban lassult a gazdasági aktivitás. Egy Kína kutató segítségével utána járunk, mi okozhatta ezt. Adásunk második felében a mesterséges intelligencia fejlesztés új üdvöskéjére, a DeepSeek-re terelődik a figyelem, amely új megoldásaival teljesen átírhatja a piac szabályait. Tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kínában lassult a gazdasági aktivitás januárban. A kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser index meglepetésre 49,1 pontra esett a decemberi 50,1 pontról, a nem feldolgozó ipari BMI pedig 50,2 pont lett, ami 2 pontos visszaesés a decemberi értékhez képest. A külügyi intézet Kína kutatója szerint továbbra is kérdéses, hogy a tavalyihoz hasonló ösztönző csomagok nélkül, illetve az amerikai védővámok életbe lépése után mi lesz a kínai gazdasággal. Salád Gergely arról is beszélt, hogy a Covid-járvány elhúzódó hatásai, a fogyasztói bizalom összeomlása, illetve az ingatlan szektor válsága még mindig fékezi a kínai gazdaságot. Kovács Gergő interjúja.
Kína tavaly mondhatni jó évet zárt, hiszen sikerült elérni a 2024 egészére kitűzött 5%-os növekedést, ám mégis a friss gazdasági adatok azt mutatják, hogy az ipari nagyvállalatok nyeresége 3,3%-kal esett tavaly, és januárban lassult a gazdasági aktivitás is. Mi ennek az oka? Semmit nem értek a kínai reformok?
Az, hogy ez az 5%-os növekedés, most ez jó-e vagy rossz, ez így a félig tele vagy félig üres pohárnak az esete. Tehát van, aki ezt egy hatalmas sikernek tartja, van, aki pedig óriási kudarcnak. Az biztos, hogy az adatot az utolsó negyedéves számok húzták fel, tehát az utolsó negyedében nagyon meglódult az export, illetve elkezdtek hatni azok az ösztönző intézkedések, amelyeket szeptember óta fokozatosan vezetett be a kormányzat. Tehát volt hatása az intézkedéseknek, ezek végül is a 2024-es növekedési adatot megdobták, tehát sikerült felhúzni az év végére, hogy meglegyen ez az 5% körüli GDP növekedés, viszont nem biztos, hogy tartósak lesznek. Ugye az export feltörgéseknek az egyik oka, az egész biztosan az, hogy az amerikai vállalatok bespájzoltak arra az esetre, hogyha Donald Trump gyorsan büntetővámokat vezette be a kínai termékekre, ezért hogy bekészleteztek, tehát rengeteget vásároltak a Kínából, de nem csak ezen múlott természetesen az export, illetve hát a fogyasztás növekedésének, ami szintén hozzájárult a utolsó negyedéves GDP adatokhoz, részei voltak azok az ilyen csereprogramok, hogy az ember beviszi a mobiltelefonját, vagy a mosógépét, vagy a kocsiját, akkor ezt becserélheti egy újra kis ráfizetéssel. Most az ember nem cserél a fél évenként kocsit, tehát hogy ezt most meglépték, akkor ezt a közeljövőben nem fognak. Tehát a kilátások valóban nem olyan nagyon jók, nem is katasztrofálisak, de az azért kérdéses, hogy további ösztönző csomagok nélkül, illetve hogyha belépnek valóban az amerikai védőhámok, akkor mi lesz a kínai gazdasággal.
Mi lehet az oka annak, hogy a feldolgozóipari BMI januárban a stagnáláshoz közeli szintre esett?
Hát eleve most egy nagy leállásra készül Kína, hamarosan holdúj év van. Ezen a héten ilyenkor egy ilyen 2-3 hétre az egész ország megáll, tehát januárban nem nagyon szoktak beszerezni a menedzserek, tehát ez egy természetes folyamatnak is tekinthető. Másrészt pedig ugye a BMI is, meg az ipari vállalatoknak a nyeresége, ez azért problémás, mert a belső fogyasztás Kínában nagyon gyenge. A kínai gazdaságnak az egyik legnagyobb rákfenéje az az, hogy túl magas a megtakarítási ráta, és túl keveset költenek az emberek, ezért deflációs környezet van, tehát egy csomó dolognak stagnál, vagy esik az ára, az pedig gazdasági szempontból nem egy jó dolog, hiszen az emberek már csak azért se fogyasztanak most, mert azt várják, hogy majd nem tudom, 2 hónap múlva olcsóbb lesz ugyanaz a termék, és ez bevitte egy ilyen spirálba a kínai gazdaságot, ami azzal jár, hogy egyrészt esnek a nyereségek, hiszen senki nem vásárol, másrészt pedig a bizalomindex is azért csökken, amit tükröz a BMI.
Milyen ágazatok húzhatják majd vissza a teljesítményt?
Kínában tulajdonképpen én nagyon leegyszerűsítve kétfajta gazdaság működik. Van a régi gazdaság, az a nehézipar, szénbányák, régi energiák, tehát az a hagyományos iparágak, építőipar, meg minden, ami ezekhez kapcsolódik. Ezek azért komoly problémával küzdenek, de van egy új gazdaság is, ezek a high-tech iparágak, a e-mobilitás, mesterséges intelligencia, e-kereskedelem, stb. Ezek azért elég szépen pörögnek, és hosszú távon azért a kínaiak erre az utóbbira tettek nagy összegeket. Hát nem biztos, hogy a idei GDP-ben nagyon meglátszik az, hogy mondjuk a hagyományos autókról Kína már nagyon intenzíven kezd átállni az elektromos autókra, hiszen hagyományos autókból kevesebbet adnak el, elektromos autókból többet, tehát darab-darab. Ez a GDP adatot nem látszik, de ugyanakkor megnézzük a szerkezetet, azt látjuk, hogy egyre inkább tolódik egy ilyen high-tech-ebb irányba a kínai gazdaság, és ennek azért hosszú távon pörgető hatása lenne. Tehát amikor a kínai GDP nő, akkor nem a szénbányászat nő, hanem mondjuk a mesterséges intelligencia alkalmazásoknak az eladásainak.
Miben érinti ez a mostani kínai gazdasági helyzet például az Európai Uniót, hiszen azért tavaly évszáron is már láthattuk kialakulni ezt az hát egyfajta kereskedelmi háborút, az EU védővámokat vetett ki ugye a kínai autóiparra, és akkor még itt van a Trump adminisztrációnak a vámjai. Miben fog ez érinteni minket?
Hát abban a szempontból már most érint minket, hogy azt a rengeteg ipari terméket, amit otthon nem tudnak eladni a kínai gyártók, azt a világpiacra dobják. Kína adja a világ ipari termelésének az egyharmadát, miközben ugye a népességnek az egynegyedével sem rendelkezik, és összességében nem nagyon fejlett ország, tehát nyilván nem fogyasztják el, hogy nem használják fel azt az egyharmadnyi ipari terméket, amit előállítanak, és otthon ugye most a defláció meg egyéb problémák miatt amúgy sem nagyon tudnak ellenni, tehát ezt ráöntötték a világgazdaságra, ezt látjuk az elektromos autópiacán, ezt láttuk korábban a napelemek piacán, meg minden más termékben, amit a kínaiak gyártanak. Az európai gyártóknak, köztük a magyar gyártóknak is, ugye szembesülnie kell a kőkemény kínai konkurenciával. Ez az egyik, amit már a bőrünkön érzünk, az, hogy mondjuk a Volkswagen nincsen túl jó bőrben, az egyértelműen a kínai konkurenciának köszönhető, amely a kínai piacról is kezdi kiszorítani, illetve a világpiacon is kezdi megverni a Volkswagen, meg természetesen más gyárakat is tudtam volna mondani, és ez persze, mint így a német ipari láncoknak a részeként Magyarországot is érinti. A másik, ez a védővám kérdés. Ja, hál' Istennek kereskedelmi háborúban még nem bonyolultunk, mert mi kivetettünk ugyan büntetővámokat, a kínaiak erre még nem reagáltak. Majd, hogyha reagálni fognak, akkor beszélhetünk kereskedelmi háborúról. Ez ugye önmagában azt jelentheti, hogy hát drágulnak a kínai termékek. Elsősorban itt a elektromos járművekről van szó az Európai Uniós piacon, de hogyha nem sikerül megalkodni a kínaiakkal, akkor ők is elkezdik majd most már elég hamar szankcionálni az Európai Uniós termékeket, például autókat, és hát a kínai piacról való további kiszorulás az azért katasztrofális lesz a nyugati gyártóknak, különösen a német autógyártóknak, és ráadásul ugye Magyarország, hát mint gyárt, exportra mi alapvetően német autókat gyártunk, nekünk nagyon nem hiányzik, hogy a kínaiak ezeket büntetővámokkal sújtsák.
Hogyan látja a kínai gazdaság rövid és hosszú távú kilátásait? Nehéz év vár Kínára?
Azt gondolom, hogy rövid távon egy közepesen nehéz év vár Kínára, tehát nem annyira tragikus a helyzet, ahogy azt a nyugati sajtóban sokszor olvasni lehet. Hát azért mégiscsak 5%-kal nőtt a gazdaság, ami mégiscsak a világ másik legnagyobb gazdasága. Nagyon örülnék mi egy 5%-os gazdasági növekedésnek, és valami e körüli a gazdasági növekedés idén is várható. Lehet, hogy csak 4% lesz, de hát ez azért messze van a stagnálástól, vagy a recessziótól, tehát valami növekedés lesz, de még mindig a COVID-járványnak az elhúzódó hatásai, fogyasztói bizalomnak az összeomlása, és a helyi kormányzatoknak az eladósodottsága, illetve az ingatlan szektornak az elhúzódó válsága, az még mindig ilyen visszahúzó hatása lesz a kínai gazdaságra, de hogyha ezeket valahogy sikerül kezelni, megoldani nem fogják a problémákat, de valamit kezelni sikerül, akkor azért hosszú távon egy stabil gazdasági növekedés, tehát egy évtizedes távon bőven elérhető ilyen stabil gazdasági növekedés. Ez már nem lesz a 2000-es éveknek a két számjegyű éves növekedése, de ilyen 3-4-5%-os növekedés évtizedes távon is tartható, és ez azért egy ekkora gazdaságnál óriási mennyiséget jelent.
Az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az amerikai tőzsde történelmének legnagyobb összege semmisült meg hétfőn, egy új, kínai mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások miatt. Egy nap alatt 589 milliárd dollárt, azaz 17%-ot vesztett értékéből az amerikai Nvidia, amely tavaly júniusban chipgyártó tevékenységének köszönhetően a világ legértékesebb cége lett. A kínai DeepSeek azonban úgy tűnik, alapjaiban is megváltoztathatja a piaci erőviszonyokat. Fejlesztői szerint ugyanis 6 millió dollárból készült, amely töredéke annak az összegnek, amellyel az amerikai tech-óriások mesterséges intelligenciákat fejlesztenek. A HVSV szakújságírója figyelmeztetett, hogy a DeepSeek szoftvere nem teljesen pontos, és bizonyos témákban nem ad egyenes választ. Ugyanakkor kiemelte, hogy elenyésző költségei újra tervezésre kényszeríthetik a nyugati szereplőket. Koi Tamással beszélgettem.
A legjobb kifejezés a DeepSeek kínai MI szoftver megjelenésére a semmiből előtörés. Hétfőn ugyanis hirtelen már többen töltötték le ezt az alkalmazást az Egyesült Államok App Store-jában, mint a ChatGPT-t. Mégis még a hétvégén, hogyha ezt a nevet mondtuk volna, szinte bárkinek valószínűleg nem hallottak volna róla. Mi az, amit egyelőre tudunk a DeepSeek-ről, mivel tud többet, mint mondjuk nyugati-amerikai társai?
Valóban egy semmiből jött fejlesztés, vagy semmiből jött új platform, kínai platform, a DeepSeek, bár maga a cég, a startup már 2023-ban megalapult, de igazából olyan termékeket eddig még nem nagyon tettek le az asztalra, ami megütötte volna leginkább a nyugati sajtó inger küszöbét, vagy akár a befektetési piacok, vagy a részvénypiacok inger küszöbét, és ugye itt erről is szó van, nem csak azért van nagy jelentősége ugye ennek a platformnak, mert hogy jött egy kínai cég az ismeretlenből, és most mindenki róluk ír, hanem azért is, mert olyan technológiát alkalmaznak, vagy olyan saját elmondásuk szerint olyan hatékony megoldást használ ez a DeepSeek R1 nevű modell, amit ugye most azt hiszem pontosan január 20-án eleresztettek, ami hát legalábbis megkérdőjelezi azt, hogy valóban szükséges-e olyan komoly befektetés annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia modellek fejlődése garantálható legyen.
Ugye a legnagyobb kérdés, ami felmerül a DeepSeek-kel kapcsolatban, hogy milyen áron lehet hatékony mesterséges intelligenciát fejleszteni, ugyanis a DeepSeek-nek a legnagyobb selling pointja, vagy legalábbis amivel keretezni próbálják, hogy a nyugati vagy amerikai mesterséges intelligenciákhoz képest jóval kisebb összegből fejlesztették ki. A kérdés talán ezzel kapcsolatban az, hogy lehet-e jó emit így fejleszteni, és ha igen, akkor mi a jó gyakorlat ehhez?
Úgy kell fejteni inkább a kérdést, hogy mi számít jó MI-nek, vagy mesterséges intelligenciának. Ugye azt azért eddig is láttuk, akik már ugye próbálgattak ilyen platformokat, akár a ChatGPT-t, akár a Microsoft-féle Copilotot, hogy láthatták ezt, illetve számos cikk született ezzel kapcsolatban, hogy még ezek a rengeteg pénzből, több 10 milliárd dollárból fejlesztett modellek is tévednek. Nem is keveset bizonyos esetekben, vagy bizonyos kérdések kapcsán, ugye hallucinációktól kezdve tárgyilagosan téves információkon át bármiből belefuthatunk, és hát nincs ennek ilyen a DeepSeek sem, sőt, az eddigi tesztek alapján a nemzetközi szaksajtóban láthattunk, illetve most az elmúlt egy-két napban én magam is kipróbáltam ezt a platformot. Azért látszik az, hogy bizonyos területeken ez a modell finoman szólva is pontatlan eredményeket hoz. Ezzel együtt azért valóban az a 6 millió dolláros összeg az egy óriási kontraszt ahhoz képest, hogyha csak azt nézzük, hogy az elemzői konszenzus alapján, illetve az eddig ismertezett adatok alapján az amerikai, illetve a globális technológiai ipar, inkább fogalmazunk, az csak idén 250 milliárd dollárt kíván ilyen fejlesztésekre költeni. Tehát itt azért a 6 millió dollár és a 250 milliárd dollár közötti különbségről beszélünk, és ugye felmerül a kérdés, hogy ér-e annyival kevesebbet a kínai modell, amennyivel hatványozottan kevesebbe kerül, vagy nagyságrendileg kevesebbe kerül. Ugye itt ez az a kérdés, ami a befektetőket és a cégeket leginkább hajtja. Itt ugye főleg azok az amerikai technológiai cégek vannak most nagyon nehéz helyzetben, amelyek eddig óriási pénzeket fektettek az AI fejlesztésekbe, illetve ezeknek a beszállító partnerei. Itt ugye mindjárt lehet említeni azt az Nvidia-t első körben, amelyik ugye tavaly többször is volt a világ legértékesebb vállalata. Ez a cég, aki még nem hallott volna róluk, annyit kell tudni, hogy ők gyártják és ők fejlesztik a mesterséges intelligencia adatközpontokban használt célprocesszorok, tehát azokat a processzorokat, amiket a mesterséges intelligencia modellek működéséhez használnak, ezeknek a célprocesszoroknak a elsőkör többségét és azt olvasni a lapokban, mert azt látni a tőzsdén, hogy ennek a cégnek a részvény árfolyama egyetlen nap alatt 17%-ot esett, és ez egyébként, ugye mivel egy nagyon értékes cégről van szó, nagyjából olyan 600 milliárd dollárnyi értéket radírozott ki a cég értékéből, és azt mondják a tőzsdei elemzők, a piac elemzők, hogy ilyen mértékű értékcsökkenés még az amerikai tőzsde történelmében soha nem volt. Tehát amikor egyetlen egy nap alatt egy cég ekkora összeget veszített volna az értékéből. Tehát, hogy ezek már ilyen nagyon komoly következményekkel járó fejlemények, hogy így fogalmazzak, és mégis azt látni, hogy mögötte viszont nagyon kevés tényt ismerhettünk meg, vagy tudhatunk. Tehát ugye kínai cégről lévén szó, kínai startupról lévén szó, a működésről nagyon keveset tudni, a technológiai háttérről nagyon keveset tudni. És bár fontos szempont az, hogy ez az R1-es modell, amit ugye most január 20-án bemutattak, ez egy, hát ugye elvileg nyílt forráskódú modell, ez is egyébként egy új megközelítés, egy új piaci megközelítés. Ezt senki nem csinált még ilyet a nagyok közül a piacon. Tehát ez egy nyílt forráskódú modell, ennek ellenére magának a cégnek a működésére nagyon kevés rálátásunk van. És akkor még hozzátenném azt is, hogy a Kínáról van szó, és Kína kapcsán ugye nagyon sokszor a nyugati világban a technológiai platformok terén azt terjedt el, ugye mióta az amerikai export korlátozások életbe léptek az előző Trump adminisztráció idején, 2019-ben jöttek az első ilyen komolyabb exporttilalmi intézkedések, és azóta még a Biden adminisztráció is több ilyen komoly részben az AI chipek, vagy az MI chipek exportjára vonatkozó korlátozást is bevezetett. Tehát mióta ezek a korlátozások életbe léptek, azóta gyakorlatilag volt egy ilyen konszenzus, hogy Kína elhozhatatlanul lemaradt. Egyrészt a csípgyártásban, másrészt meg minden ilyen mesterséges intelligenciához köthető fejlesztés tekintetében. És most megjelenni látszik ez a teória. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy Kínának ez a több éves hátránya, ez vagy nem is volt, vagy nagyon hirtelen szertefoszlott, és ez megijesztette a befektetőket. Látszólag váratlanul érte a globális technológiai ipart is. Mondom még ezt úgy, ráadásul, hogy még házon belül sem nagyon volt eddig konkurense a DeepSeek-nek, tehát olyan nagy kínai multik, vagy nagy kínai cégek, mint például a Baidu, ő sem tudott eddig életképes AI modellt piacra dobni, Kínában sem. Tehát, hogy ezek nagyon komoly geopolitikai és gazdasági kérdéseket vetnek fel, még egy szempontot említenék, ami lényeges lehet, hogy ugye a kínai modellről van szó, itt ugye kérdés az, hogy ez a modell ez milyen szinten korlátozott a válaszadás tekintetében, itt ugye mondjuk beszélünk akkor cenzúráról, vagy használjuk a cenzúra szót, de hogy melyek azok a válaszok, vagy melyek azok a témák, amiről a DeepSeek nem szívesen ad választ, vagy éppen kitérő választ ad, vagy eltereli a szót valami másra. És hát azért van ilyen is, tehát azért látjuk azt, hogyha próbálgatjuk ezt a motort, hogy azért vannak olyan szenzitív témák, amelyekről nem kaphatunk olyan kiterjedt és olyan részletes választ, mint mondjuk egy ChatGPT-től vagy egy Copilot-tól. Tehát, hogy ez is hozzátartozik ehhez a történethez.
Ahogy az interneten olvastam, egy szilíciumvölgyi befektető szakértő úgy fogalmazott, hogy ez a mesterséges intelligencia fejlesztések Sputnik pillanata, utalva itt az űripari versenyre még a múlt századból. Hozhat-e ez egy kulturális változást a tech cégek fejlesztési stratégiájában?
Mondom még egyszer, nagyon keveset látunk a DeepSeek-ből, tehát egyre csak a felszínt látjuk, a jéghegynek a csúcsát, hogy így fogalmazzak, de hogy mi van azzal kapcsolatban, csak tapogatózni tudunk. Én ez alapján azt mondanám, hogy azért olyan nagyon kardinális változásra nem kell számítani. Tehát azért az a tétel továbbra is érvényben marad, hogyha valaki egy nagypontosságú és komplex feladatokat gyorsan megoldó mesterséges intelligenciát kíván fejleszteni, az sok pénzbe fog kerülni mindig is valószínűleg. Ez a tétel ez nem fog változni. Az lehet, hogy változni fog, hogy bizonyos ilyen fogyasztói szegmensekben, ahol nem kell feltétlenül akkora pontosságú válaszokat adni, ahol nem baj, hogyha téved a mesterséges intelligencián, mert nincs olyan következménye. Nem tudok most így hirtelen példát mondani, de mondjuk reklámoknál például, vagy turisztikai és egyéb célú megoldásoknál, ott ez belefér. De nyilván vannak olyan kritikus rendszerek, ahol már ugye használnak mesterséges intelligenciát a cégek, ott viszont nem. Tehát, hogy azért ezt látni kell, hogy mondjuk egy ilyen modell az egészségügyben nem fog működni, vagy nem fog bejutni például, vagy a bankszektorban, vagy a pénzügyi szektorban nem nagyon fog tudni labdába rúgni azokkal a modellekkel szemben, amelyeket hatalmas büdzséből fejlesztenek és tanítanak.
Az elmúlt percekben Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. Ennyi fért a Reggeli Monitor extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most se menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.